Elég nagy családról van szó, tehát ha csak annyit mondunk, hogy kormorán, akkor még nagyon keveset mondtunk. Kik jutottak ebből a nagy családból nekünk, és hol élnek ők?
Igen, elég népes családról van szó, hiszen a világon közel 40-42 károkkatonafajt tart nyilván a tudomány. Ezeket 7 nemzetségbe sorolhatjuk, ugye itt vannak a törpefajok, a kis termeti fajok, vannak a szubtrópusiak, amelyek határozottan széttollazattal rendelkeznek, nem az általunk megszokott fekete károkatonák, vannak ugye a dél-antarktiszi fajok. Európában ezek közül mindössze 3 faj fordul elő, ugye a legközönségesebb a károkatona, amelyik nagy károkatona néven is ismert, a kis károkatona, amelyik ugye a törpe fajok közé tart, illetve a füstökös károkatona, amely viszonylag új fauna elem, hiszen az első bizonyított adata olyan 15 évvel ezelőttről származik, és mindössze néhány évvel ezelőtt sikerült bebizonyítani az első költését, ami akkoriban még egy-két párként tartottuk nyilván, mostanára már néhány 10 párról is beszéltünk az ország területén. Tehát 3 faj fordul elő jelenleg Romániában. Ezek közül, amit mondtam, az utolsó, a üstökös károkatona, ez kimondottan tengeri faj, ugye, hogy az élőhelyről is egy kicsit beszéljünk, hogy ezek hol is elterjedtek. Ugye ő tipikusan tengeri faj, emiatt a tengerpart menti sávból és a lagunarendszer déli részénről vannak csak a megfigyelései, az ország belsejében ez a faj nem látogatja. A károkatona, amit ugye nagy károkatona néven is ismerünk, ez ugye szinte ország szinten találkozhatunk vele, viszont költeni ő is csak a nagyobb folyók és a Dunadelta, az Aldunán, valamint az Olton költ, tehát Erdélyben mindössze egy-két kis kormánytelepe ismert, és ezek sem állandóak, évről évre azért egyre több madár jelenik meg ezeken a telepeken, viszont számbelileg ez az állomány, ami Erdélyt illeti, nem növel. A kis károkatona is egy déli elterjedésű faj, ő is elsősorban a Dunadelta, a lagunarendszer és az ország déli részén lévő nagyobb folyók mocsaras kis ártereiben telepszik meg.
Mondtad, hogy az üstökös károkatona az, aki egyértelműen tengeri madár. Azt már megszoktuk, hogy olyan korábban teljesen egyértelműen tengerrel asszociált madarak, mint például a sirályok megjelentek nálunk is a Szamoson bőven, meg ugye a különböző gyűjtőtavak környékén, vagy akár a városokban is, ha van valamilyen folyóvíz. Ilyen szempontból mennyire hibrid élőhelyűek, vagy lehetőségűek a károkatonák, nagyok és kicsik?
A kiskárokatona azt határozottan kedveli a mocsarakat, általában az ilyen nádfoltokkal, nádszigetekkel, illetve apró fűzekkel, vagy más kisebb fafajokkal vegyes mocsarakat. Ő az ország belsejében is megtelepedhet. Alapvetően, mivel déli elterjedésű, inkább a déleurópai országokban honos, de ő hajlamos arra, hogy az ország belsejében és Európa belsejében is fontszerűen a számára alkalmas, korábban említett élőhelytípusokban megtelepedjen. Ő nem kimondottan tengerparti faj, a tengeren kivételesen vadászik, tehát ő inkább az ilyen belvizeket kedveli. Na most a nagykárokatonának az elterjedési területének függvényében alakultak ki kimondottan tengerparton költőállományai, illetve a szárazföld belsejében költőállományai. Ő ugye Európa szerte nagyon szélesen elterjedt faj, és egyaránt előnybe részesíti úgy a tengerpart menti mocsaras övezetet, mint az ország belsejében található nagyobb halastavak körüli erdőfoltokban telepedhet meg, illetve nagyobb folyóvizek mentén, szinte egész Európa területén felelhető.
Tehát neki nem meghatározó szempont az, hogy sós vagy édes az a víz, amelyiknek mentén él ezek szerint.
Ez pontosan így van, a halban gazdag vizeket részesíti előnybe, és hogyha ez a feltétel adott, illetve a költésre alkalmas fákat, esetenként magas feszültségű villanyoszlopokat talál, akkor semmi nem akadályozza meg a megtelepedését.
De ez úgy működik amúgy, hogy adott egy csoport, és akkor ő mondjuk úgy, hogy kiválasztja, hogy tenger vagy édesvíz, és aztán gyakorlatilag ott lesz a stabil élőhelye, vagy egy adott csoport pendlizhet édes és sós vízű élőhelyek között is.
Általában ez úgy van, hogy ugye a tengerpart menti, tehát gondolok itt a nyugat-európai tengerparta, vagy a balti tengerpartján költő állományok, ugye ők megszokták azt, hogy a tengerpart menti sávban költenek belőlük, túlnyomó rész továbbra is tengerpartmenti költőfaj lesz, az nagyon kivételesen fordulhat elő, hogy esetleg egy ilyen állományból származó egyet valamikor a kontinens belsejébe több tíz vagy akár 100 kilométerre is megtelepedjen. Nyilván ők a téli időszakban leereszkednek, és az ilyen vizeken töltik a telet, viszont költeni az ilyen élőhelyekbe jönnek vissza. Mivel mondtam, hogy Európa esetében is egy elég széles körben elterjedt madárról van szó, ezek a tipikus szárazföldi állományok ragaszkodnak ehhez a szárazföldi léthez, és továbbra is itt próbálnak meg hasonló élőhelyeken költeni. Tehát mondjuk a Maros ártérben élő néhány pár, abból nem lesz soha egy Fekete-tengerparti madár, hanem mindig is a Kárpát-medencében fog költeni, fiókái is ide fognak visszatérni.
Beszéljünk egy picit a testi adottságairól, mármint annak a három fajnak a testi adottságairól, amely nálunk honos.
Ugye, hogyha valaki maga elé képzeli a károkatonát, de úgy általában a vízi madarakat, akkor azt elég könnyen láthatjuk, hogy építésükben szinte mindenben a vízi életmódhoz alkalmazkodtak. Erre utal a csónak alakú test, ami eléggé megnyúlt. Ugye nem kevés faj rendelkezik hosszabb nyakkal, illetve előreugró, elég hegyes törrel. Ez úgy a jó repülésnek, ugye már a legtöbb vízi madár azért általában vonuló, vagy mindenképpen nagyobb területeket kóborló, gyors röptő madár, illetve a víz alatti, adott esetben a bukófajok esetében, azok, amelyek a víz alól szerzik táplálékukat, ezek esetében is nagyon fontos az, hogy a csőr hosszú előreugró és elvékonyodva legyen, hiszen a víz alatti úszást elősegíti. Na most, ha a károkatonát vesztük kicsit alakabban górcső alá, akkor jól látható, hogy ez a csónak alakú teste félig a vízbe, vagy szinte egészen a vízbe süllyed, ami megint a vízi életmódnak egy nagyon kiváló adaptációja, illetve a hosszú kígyónyak, valamint a hosszú helyes ilyen torpedószerű mozgást tud biztosítani neki a víz alatt. Ha a szárnyait nézzük, akkor ugye elég hosszú, keskeny és hegyes szárnya rendelkeznek. A nagykárókatonára kivételesen is igaz ez, valamint a farkuk is elég hosszú a testhez képest. Ez a röptét ugye nagyban elősegíti, hiszen a hosszú előreugró nyak az jól teli a levegőt, ezekkel a hosszú és hegyes szárnyakkal rendkívül jó repül, valamint a hosszú karok a gyors fordulékonyságot és a kormányzást úgy a levegőben, mint a víz alatt egyértelműen nagyon előnybe hozza és elősegíti.
Mit mondhatunk a lábáról, tehát mennyire alkalmazkodott a lába az úszáshoz például?
A láb ugye a test hátsó felén helyezkedik el, ami a járást kevésbé hozza előnybe, viszont a úszásban kiváló segítségére van. Viszonylag nagy lábakkal rendelkeznek, melyeket egy nagyon széles úszóhártya fog közre. Ez az úszóláb a vízben nagyon nagy eszére válik, hiszen rendkívül jó úszókról beszélünk.
Tehát annyiban emlékeztet mondjuk egy gémnek a lábára, hogy hosszú, viszont nem annyira jár, mint inkább úszik a vízen.
Így van, tehát inkább kapaszkodásra, ugye karmok, elég erős karmok is felelhetőek a lábon, ez a fákon, oszlopokon, illetve különböző kiülőhelyeken való kapaszkodásra nagyon jó alkalmas, a járása ugye nehéz késet, hiszen elsősorban a vízi kőzekben kell ő ezekkel jól mozogjon. A gémekkel való összehasonlításban annyi, hogy míg a gémeknek részleges úszóhártya van a lábujjaik között, a károkatonák lábát teljes, tehát az ujjak hegyén már összeköti ez az úszóhártya.
Érintetted már futólag a fészekhely témát. Bontsuk ki egy kicsit, milyen helyeken fészkelnek, és mennyire esik egybe a fészkelőhely a vadászterülettel, vagy mennyire esik közel.
Kezdeném az üstökös páros katonával, hiszen mivel mondottan tengeri madár, ő tengerparti sziklafalak üregeiben költ, olykor elhagyott vízi járműveken is megtelezték, vagy tengeri szigeteken. Ez nálunk is így van, mindössze két telepet ismerünk, ezek közül egyik a Kosztinesti hajóroncs.
Na épp erre akartam rákérdezni, hogy a Kosztinesti hajóroncs akkor implikált?
Hát ez a hajó nagyon elszigetelt, ugye benne van a parttól, valamilyen helyen, és valamilyen szinten helyettesíti az ő természetes élőhelyét, a tengerparti sziklafalat, ebből nálunk nagyon kevés van, és viszonylag zavart helyen találhatóak, de a mediterrán tengerpartján, illetve Észak-Európában ezeken a helyeken költ. Ugye ő ott költ, és a tengeren vadászik, nem jön be az édesvizekre, úgyhogy ő szinte a hajóról leugorva már is a vadászterületen találja. Ez a többi faj esetében is hasonlóképpen alakul, hiszen a kiskárókatona is a közeli mocsarakban, a sekélyebb vizekben szerzi táplálékát, sokszor közvetlenül a fészektelepek mellett, olykor azonban néhány kilométert, akár 10-12 kilométert elmehet a folyók hosszán, vadászterületekre, illetve szomszédos mocsarakba. A nagykáró katona túlnyomó részt fán költ, és telepesen, mind a három faj telepes amúgy. A nagykáró katona sokszor vegyes géntelepeken telepszik meg, de előfordul azt, hogy saját maga által alkotott homogén telepekben költ. Többnyire, mint mondottam, fán, de olykor magas feszültségű géntelepokon rendkívül ritkán sziklán is költhet. Összesen válogatós a táplálkozó terület tekintetében, eleve olyan helyeken telepszik meg, ahol bőséges halállomány van, és ő is akár a fészek közvetlen közelében, vagy a halastavon táplálkozik.
Milyen technikával vadásznak a kormoránok?
Többféle technikát is szoktak alkalmazni. Van olyan eset, hogy a gödények mellé vetődnek, és a gödények által összetömörült halból könnyebben zsákmányolnak. Vannak egyéni vadászok, illetve mindenik lehet egyéni vadász is, de jellemző a csoportos vadászat, ami abban nyilvánul meg, hogy a madarak a part fele, vagy az alacsonyabb vizek fele tereli a halrajokat, ahol a sekélyebb vízben sokkal könnyebben tudják őket zsákmányolni. A nagykáró katonáról beszélünk itt, nagyjából ez a vadászati stratégiájuk, a pilóta katona, az általában magányos vagy laza csapatokban egymástól néhány méterre, néhány 10 méterre 10-20-30 egyed áll össze és egyénileg vadásznak.
Tehát ők a vízen úszva lokalizálják a zsákmányt, nem a levegőből?
Igen, ők nem suppannak a vízbe magasról, mint ahogy a szulák vagy egyes más vízi madarak teszik. Ők a vízen úszva gyakori alábukásokkal szerzik meg zsákmányukat.
Mennyire vándorolnak, illetve hát bóklásznak ők, akár szezonális jelleggel, akár mindennapi életmenetben?
Hát a költési időben eléggé helyhez kötöttek, ami azt jelenti, hogy március végétől általában egészen június-júliusig a költőterületen maradnak, a fiókáik gondozásával és utólagos fellésével töltik a nyári időszakot. Ezt követően igen jó ideig a legtöbb madár, főleg a déli állományok madarai a helyszínen maradnak, a közeli mocsarakban, ugye mivel már több madárról beszélünk, nagyobb a szóródás, tehát kicsit nagyobb területet vesznek igénybe, hogy mindenki számára elégséges táplálék jusson, viszont nem jellemző rájuk a hóborlás, mindaddig, amíg az őszi hidegek be nem köszöntenek. Ekkor ugyancsak a déli állományok zömében nálunk maradnak, egyesek teljes évben a fészkelőhely közelében, tehát mondjuk egy Duna-deltai madár hajlamos lehet arra, hogy egész felett a Duna-deltába töltse, még hogyha helyenként a vizek be is fagynak. Viszont vannak olyan állományok, főleg az északiak, amelyek távú vonulónak is tekinthetőek, mert mondjuk a dél-skandináv vagy az észak-balti országok madarai egészen a mediterrániumig vonulhattak le, és ezekből a madarakból nálunk is sok előfordul, hiszen sok vizes terület vagy be az északi féltekén, az északi részeken, és a madarak közvivel elég nagy számban fordulnak elő, kényszerülnek a téli helyek meglátogatására, hogy több fagymentes éhes vizeletet találnak.
Na most, ami a, hát a röpképességet illeti, azt kiderült az általad mondottakból, hogy inkább olyan, mondjuk úgy, hogy vitorlázó repülőgép testfelépítésük van. Mi a helyzet a... Hát van ugye egy olyan sajátosságuk, ami első látásra vagy hallásra furának tűnhet vízimadár esetében, és pedig az, hogy nincs meg az a fagyú-mirigyük, ami vízhatlanná teszi a tollakat, vagyis magyarán beáznak a vízben. Miért jó ez nekik? Nyilván, ha így van, akkor ennek egy természetes evolúciós rezonja van. Miért jó ez nekik?
Nagyon helyesen mondtad, igen, elsőre még akár ellentmondásosnak is tűnhet ez a jelenség, hiszen vízimadár és a tollazata elázik. Ezt tudták már korábban, és ahogy te is említetted, mivel nincsen fagyomirigyük, így a tollazatok elég hamar átázik, és nem tudják ezzel a vízlepergető réteggel bevonni, mint például a réteg. Hát igazából az van, hogyha ezek a vizek legurulnának a hátáról, mint a bukoréték esetében, mint mondtam, merülés elég nagy mennyiségű levegő szorulna a tollak közé, és ezeknek a felhajtó ereje szinte lehetetlenné tenni azt, hogy mondjuk akár egy percig is, mint ez gyakran teszik, a víz alatt maradjanak. Mint hogy azonban ágott tollakkal nem lehet repülni, minden hosszabb vadászat után szárítkozniuk kell, ezért láthatjuk őket gyakran különböző fákon, vagy a vízparton, tárnyakkal a nap fele úgymond sütkérezni.
Tehát a kompromisszum arról szól akkor, ha jól értem én összegezve, hogy az az adottság segíti a merülést, ugye tengeralattjárókkal ellentétben nem kell, illetve hát tulajdonképpen olyasmi, mert hogy vízballaszt gyűl be a tollak közé, viszont a mínusz az akkor a repülésnél jelentkezik, illetve az erre való készségnél.
Ez pontosan így igaz. Mondom, hogy merüléskor ugye a vizek lepergető réteggel, a tollazat lepergető réteggel rendelkezik, akkor eléggé megnehezíti nekik azt, hogy hosszú ideig a víz alatt maradjanak, és ez nekik nem válna előnyükre.
Mit mondhatunk a párkapcsolatukról? Ugye mondtad, hogy zömmel kolóniákban élnek. Mennyire stabil ilyen körülmények között egy károkatona párkapcsolata, mennyire ismétlődik ugyanaz a társítás az évek folyamán, vagy mennyire újulnak, kombinálódnak újra a párok?
A hazai vonatkozásban ilyen szintű kutatás nem történt, azonban a tort megfigyelések egy-egy olyan párnál, ahol az egyik madárgyűrűs, a másik nem, illetve esetenként akár mindkét madárgyűrűs látszik, hogy mint a legtöbb fajnál a párok nem életre szólnak, lehet kivétel, persze, lehet több éven keresztül ugyanaz a hím, ugyanazzal a tojóval álljon párba, de ez nem törvényszerű. Tehát évente is terelődhetnek a madarak, úgy egy adott telepen belül, mint akár az is előfordulhat, hogy a következő évben az adott madár egy szomszédos telepen teljesen más madárral áll párba. Tehát nem törvényszerű az, hogy a párok hosszú távon együtt maradnak.
Értsem akkor úgy, hogy nagyobb szerephez jut az úgymond udvarlási szertartás is náluk?
Ezt nem feltétlenül így fogalmaznám, hiszen függetlenül attól, hogy ugyanazzal a párral vannak, vagy más párral állnak össze, az udvarlási ceremónia az minden esetben elég fontos, mert egyrészt a régi pár esetében szolgálja a kapcsolaterősítést, illetve vagy további bizonyítékot nyerjen azt, hogy ő az igazi hím, illetve új pár esetében meg megint nagyon fontos egy bő ceremónia, hiszen meg kell győzni valahogy az új társat, hogy ő a megfelelő apuka majd a későbbi fiókák számára.
Hogy néz ki ez a szertartás?
Mondjuk olyan madarakhoz képest, amelyekről köztudott, hogy gyönyörű szépen udvarolnak, nagyon szép hangjuk van, úgy a tollazatukkal, mint az énekükkel próbálják magukhoz csábítani a tojókat. A károkatonáról ez egyik faj esetében sem mondható el. Annyi viszont biztos, hogy a költési időszakra a tollazatuk sokkal színesebbé válik, már úgy értem, hogy a fekete színnek ezek a különböző reflexei, különböző tónusai megélénkülnek, és erős napfénybe zöldes, kékes, lilásban kiportáznak, illetve főleg a hímeknek a fején egy ilyen fehér toldít jelenik meg, ami köldésügyön kívül nem jellemző. Hát az udvarlás az ide-oda tapogással, hangos károgással, a fülük számára nem föltétlenül kellemesnek mondható hangadások közepette történik, tehát a parádé bár látványos és zajos, vagy nem kimondottan szemegyönyörködtető.
Hát tekintettel arra, hogy nem embernek udvarolnak, hanem károkatonának, ez gondolom, hogy megbocsátható vonás.
Az még előfordul, hogy a együttmaradás és a minél előbbi fészeklakás érdekében sokszor a hímek úgy udvarolnak, hogy csőrükbe vesznek egy ágat, és azzal próbálják demonstrálni, hogy ők mennyire szorgos apukák lesznek majd.
Mikor kezdődik náluk egyébként a párválasztási időszak?
Elég korán költő faj. Az első madarapár márciusban megjelennek a költőtelepeken. Hogyha melegebb az idő, akkor március végén már teljesen épült fészekről beszélhetünk, illetve a korábbi fészeket már teljesen felújították, és április folyamán már lerakják a tojásokat.
Ők visszatérnek a régi fészekhez alapszinten, tehát ha megvan és ha épp, vagy hajlamosak azért újítgatni a helyet, a fészket?
Általában ragaszkodnak a meglévő telephez, de mint korábban is említettem, előfordul az, hogy különböző viszonylag közeli telepek között legyenek valamilyen szintű átmozgások. Mondjuk kevesebb lett a fa, kidőlt egy-egy fa, és már nem bír ezt a állományt, mint korábban volt, akkor egyes madarak általában a kevésbé dominánsak, a hajlamosak átmenni, hajlandóak lesznek átmenni egy közeli telepre, vagy közelben valahol egy új telepet kialakítani. Mert a telep maga az összevonzza a madarakat, maga konkrétan a fészek már kevésbé, hiszen a tíz ideje alatt azért elég sok fészek meglongálódik, ugye a hó leveri, a vihar megszibálja, tehát vagy úgy fészeket kell építsenek, vagy a régit kell felújítsák. Na most a költéssel kapcsolatban még annyi, hogy nem beszélhetünk egy igazán szakóra fajról, mert a fészkek 2-4 ritkában 5 tojásból állnak, amiből nem is mindig kell ki az összes fióka, tehát átlagosan egy olyan 2,5 rendkívül jó esetben fészkegéti 3 fiókáról beszélhetünk, ami egy ilyen nagytestű madár esetében, vagy ennyire szaporának látható madár esetében nem egy túlzottan magas táp.
Visszatérnék egy pillanatra azért még a fészek témához. Miből készül a kormorán fészek, mennyire találékonyak, ami az alapanyagot illeti, és például mennyire bélelt, és mivel?
Alapvetően ágakból áll, tehát a fő konstrukció az mindenképpen ágakból áll. Bizonyos helyeken még drót is felkerülhet a fészekben, de túlnyomó részt ágakból építi, a belsejét sem viszi túlzásba, szárazabb sással, olyan gyökérszálakkal, valamivel puhábbra béleli, de igazán puhabb fészekcsészét ő nem készít.
Gondoljunk valami olyasmire, mint mondjuk egy gólyafészek?
Pontosan. Hát a béleléssel ő sem foglalkozik különösebben. Van egy kis sekély néledés, és ebbe helyezi be a tojásokat.
Mennyire egyén és mennyire társas vállalkozás a fészeképítés, tehát meddig viszi el a munkát a hím, és van ennek közös folytatása, vagy gyakorlatilag mire sor kerül a párok összeállására, addigra már kész a fészek?
Legtöbb esetben úgy történik, hogy a hím elkezd építeni a fészket, és mikor az adott tojó kiválasztásra kerül, akkor a pár együtt fejezi be, illetve folytatja a fészeképítést.
És ami a fióka nevelést illeti, az hogy zajlik? Váltva kotlanak, vagy ez a nőstény feladata, úgymond, és a hím táplálja?
Mind a legtöbb faj esetében ez úgy történik, hogy a tojó veszi ki az oroszlán részt a kotlásból, néha azért egy röptornát, illetve horgászatot ő is tart, míg a tojó kotlik, értelemszerűen a hím eteti. És ez a későbbiekben is így van, a fiókák neveléséből is mindkét szülő kiveszi a részét. Eleinte a hím hordja a fiókáknak az ételt, majd később, mikor a fiókák már magukra hagyhatóak a fészekbe, a tojó is vállalkozik a vadászattal, és ő is etetni fogja őket.
Mennyi idő telik el a tojások lerakásától a fiókák kikeléséig, és aztán mennyi idő telik el, ameddig a fiókák önálló létre lesznek képesek?
úgy a tojások kotlása, mint a fiókák fészekben töltött ideje, olyan 27-31 nap között változik mind a két esetben, tehát hozzávetőlegesen olyan 2 hónapot tart a költési periódus. Ezt követően a fiókák a szülők unszolására vízre szállnak, vízre merészkednek, már nagyon jól buknak, és már elkezdik maguktól a halászatot. A víz alá bukás ideje alatt megfigyelik, hogy a szülők hogyan zsákmányolják a halat, és ők is próbálkoznak, elég hamar tanulnak, hiszen nagyon-nagyon okos madarak, rövid idő alatt elsajátítják a öreg madarak vadászati technikáit, és elég rövid idő belül ők is sikeres vadászok lesznek.
Mondtad, hogy kolóniákat alakítanak ki, vagy hajlamosak kolóniákat kialakítani. Azt olvastam egyébként, hogy olyan bővített kolóniák is vannak, ha fogalmazhatok így, amelyekben más vízi madarakkal együtt fészkelnek. Ennek mi a megfigyelt vagy megfigyelhető szerepe? Mennyire társas lények ők? Mi a hozadéka a kolóniának számukra?
Ez pontosan így van, a fészektelepek, a kolóniák ugye nagy előnyt tárnak, akkor is, hogyha homogén kolóniáról beszélünk, akkor is, hogyha vegyes kolóniáról, hiszen az esetleges veszély jelentkezésekor több szem többet lát alapon, valamelyik madár biztos, hogy hamar észreveszi a veszélyt, jelezve a többi társnak, hogy baj van, illetve hogyha fel kell lépni az esetleges támadó ellen közös erővel, 40-50, akár 100 vadár sikeresebben riaszt el egy betolakodót, mint például egy magányos fészekről, illetve kis kolóniák esetében ilyen 3-4 madár. Tehát emiatt egy nagyon nagy előnyről beszélünk. A vegyes telepek kialakulásának is lehet a fogó magyarázata. Különböző fajok különbözőképpen detektálják a veszélyt, másképp jeleznek, illetve annak is betudható, hogy helyenként egy adott halban gazdag területen nagyon kevés olyan költésre szánt lehetőség kínálkozik, hogy a költő vízi madárfajok egyszerűen kénytelenek azon a néhány fán kialakítani kolóniákat, mert a környéken nem kínálkozik más lehetőség, viszont az élőhely annyira jó, annyira gazdag számukra, hogy mindenképpen a itt szeretnének megtelepedni költésre.
Mondtad, hogy intelligens madarakról van szó, a vadászati technikák kapcsán említetted. Olyasmit is olvastam, hogy például felismerik úgymond a vadászokkal érkező csónakokat. Beszélhetünk valami olyasmiről, amit a varjakkal kapcsolatban emlegetnek, hogy például az ember arcát is felismerik, és számon tartják azokat, akik hát agresszíven léptek fel velük szemben? Csak mint színes elem kérdezem.
Az ember egy picike túlzást vitt bele ebbe a kijelentésben, az kétségtelen, hogy igenébe rendkívül óvatos madarakról beszélünk, és nagyon jó a helyzetfelismerő, illetve a veszélyfelismerő, órás felismerő képességük. Megkülönböztetnek különböző vízi járműveket, igen, de ezeket azért egyszer-kétszer kell legyen egy bizonyos szintű tapasztalatuk ezekkel, tehát tették azt, hogy terepszínű ruhában, motorcsónakból vadászok már érkeztek, akkor ezután mindig is fog asszociálni erre az összetett dologra, hogy motorcsónak érkezik terepszínű ruhás emberekkel, és így igaz ez a kijelentés, de úgy, hogy megkülönbözteti, hogy ebben a csónakban vadászok ülnek, abban meg horgászok, ez így nem igaz. De rendkívüli intelligenciájuk képes arra, hogy szinte bármilyen korábbi veszélyt, ami egyszer is előfordult velük, hosszú távra vagy akár örökre is megjegyezzék, és ezek elől már nagyon-nagyon nagy távolságról meneküljenek. Ehhez hozzá kell még tenni azt, hogy nagyon-nagyon jó látásuk van.
Mi emberek nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy könnyedén dobálózzunk ilyen jelzőkkel, mint hogy kártékony például, és ugye ez az úgynevezett kvalitása egy-egy állatnak az, ami a figyelem középpontjába, a mi figyelmünk középpontjába hozza, mert hogy úgy fogalmazhatnék, hogy a természethez körülbelül ilyen putyinista megközelítéssel viszonyulunk, vagyis hogy kb. Minden a miénk, és aki részt próbál ebből még kapni, az betolakodó. Hát a Káró katonák is körülbelül ennek mentén, ennek folytán kerültek többé-kevésbé figyelem középpontjában a közelmúltban. Ugye az ő kártételükhöz azt hiszem, hogy alapvetően a halfogyasztás mellett még a fészkelő helyükül szolgáló fáknak a károsítása, ürülék révén való károsítása adható hozzá. Mit mondhatunk ezekről, mennyire reálisan súlyosak ezek a vonzatok, ha megpróbálunk egy kicsit objektívebben mérlegelni, nem feltétlenül annak a prizmáján keresztül, hogy mi is fogyasztunk halat, ők is fogyasztanak halat, hogy jönnek ők ahhoz, hogy halat fogyasszanak.
Beszélnék először a fákról, hiszen az rövidebb. A halfogyasztás, illetve az ember és károkatona közötti konfliktusról órákig lehetne beszélni, és valószínűleg semmilyen meggyőző erő nem szólalna ez a beszélgetés azok számára, akik elfogultak ebben a tekintetben, és bármilyen argumentumot hozunk fel, makacsú ragaszkodnak ahhoz, hogy ez egy nagyon káros madár, és vesznie kell. A fürdőtelepeken, amelyeket hosszú évekig használnak, az ürülékük maró hatására előbb-utóbb ezek a fák kitáradnak és elhalnak, viszont a telepet továbbra is szolgálják, hiszen nem egy telep, ilyen kiszáradt, teljesen lombmentes fákon található. A fák ugyanis még hosszú-hosszú évekig kitáradások ellenére is képesek fenntartani egy ilyen fürdőtelepet. Mivel általában ezek a nagy költőtelepek az Al-Dunán, illetve a Duna-deltában vannak, része a természetnek, része a dinamikájának. Itt ott elpusztul egy-egy facsoport, átmennek a madarak, itt felújul a facsoport, amíg a madarak egy másik telepen töltenek. Vagy az a facsoport is elpusztul, viszont addig ez a facsoport, ami korábban pusztulásra volt száma, már felújult. De ez folyamatos dinamika. Ilyen szempontból én úgy érzem, hogy egyrészt természetes területeken történnek, tehát bioszféra rezervátumban, illetve nagyobb mocsaras területen, ahol előbb-utóbb a természet helyreállítja magát, illetve a fák száma is elhanyagolható, nagyobb természeti árt ez nem okoz. Na most a halpusztításukról, mint mondottam, hosszasan lehetne beszélni. Azt mindenképpen az elején leszögezném, hogy a évhiedelemmel, illetve a szándékosan kreált hazugságok ellenére, miszerint 4-5 kiló halat is megeszik egy károkatona egy nap, ez nem igaz. Rengeteg kutatás folyt ez irányba, ami bebizonyította, hogy azért a legmohóbb károkatonák is napi egy legfeljebb másfél kiló halat fogyasztani, jellemzőbb inkább a ilyen 600-800 gramm hal elfogyasztása egy nap. Értelemszerűen, hogyha itt egy halgazdaság esetében egy 5-600-as károkatona csapatról beszélünk, amelyik mondjuk egy hónapon keresztül tartózkodik a halgazdaság területén, ha itt gyorsan csinálunk egy ilyen számolást, a kár rendkívül nagy lehet, viszont nem kell elfelejteni, hogy ezek a halastavak, amelyek termelésre voltak kiépítve, ugye ezek szabdák, mert oda csalog a károkatonákat, tele vannak hallal, nyilván a madarak könnyen zsákmányolnak, mert kis területen könnyen megközelíthető nagy halállományhoz jutnak.
Gyakori vád az, hogy igen, de nem csak az a gond, hogy ennyit meg ennyit megesznek, hanem sokkal többet megsebeznek, és akkor azok a halak nagy eséllyel elpusztulnak.
Természetesen sebzés is van, ugyanakkor ezt el kell mondani, hogy más faj esetében is létezik ilyen, hogy sebzés. A gólyák sem fogyasztanak el minden halat, mert kopintanak, tehát ott is van, békák esetében is van. A károkatonánál ugye ez azért probléma, mert ahogy te is mondtad, az ember erről veszi el a halat. Annyit kell tudni, hogy folyóvizeken, ahol egyrészt a vadászatuk jóval nehezebb, gyérebben vannak a halak, többet kell bukni, nagyobb erőbedobást adjára a vadászat, itt kevesebb kárt tudnak tenni úgymond a természetes vizekben, mint a halgazdaságokban. Nyilván a madaraktól megsértenek egy pár halat, amit végső soron aztán nem tudnak zsákmányolni. Ezeknek egy része elpusztulhat, ugyanúgy bekerül a természet közforgásába. Ez évmilliókkal ezelőtt is így volt, akkor is a károkatona így vadászott, most is így vadászik, és mégse pusztultak ki a halak, károkatona is megmaradt, a vizek is megmaradtak. Tehát érdemben szerintem kár túllihegni ezt a témát. Nyilván valamilyen szinten egy veszteséggel jár, de ez egy egészséges természet bármikor pótolni tudja, semmilyen gond nélkül.
Csak egy apróbb zárójelet nyitva, van nekem valami olyan emlékem, nem tudom mennyire pontos, hogy régmúlt időkben az emberek felhasználták a károkatonákat segítőtársnak a halászatban, úgyhogy gyűrűt húztak a nyakukra, és akkor a megfogott halat elvették tőlük. Helyes ez az emlékem, vagy valamivel keverem?
Igen, ezt még a Kárpát-medencében is helyenként a Tiszán, például még pár évtizeddel ezelőttig voltak, akik gyakorolták, ez pontosan így van. Kínában és Japánban ez a hagyomány bizonyos régiókban még most is él. Vannak olyan kis halásztanyák, ahol mindenkinek megvan a két-három károkatonája, és ezzel a módszerrel fogják a halat, amit majd a piacokon értékesítenek. Tehát kis társaságokban még mindig van, aki Kelet-Ázsiában ül.
Mit tudunk a hazai károkatona állományról, és hát ennek a dinamikájáról, mert ugye ez nem mellékes, hogyha különböző vádakkal illetjük azt a három nálunk honos fajt. Nem tudom, mennyire általánosan gondolom, inkább a nagy károkatonák az érintettek.
Igen, egyértelműen, ha a károkatonáról beszélünk, itt a nagy károkatona kerül szóba, az üstökös károkatonáról egyrészt nem tudnak, az a néhány tíz madár, amelyik a Fekete-tengeren költ, és csak ott táplálkozik, igazából itt nem beszélhetünk, senki nem sérelmezhet azt, hogy az tárt tesz. A kis károkatona ugyanúgy kevésbé kerül a központba, hiszen a deltán kívül máshol erenyésző számban jelenik meg, kisebb halakat fogyaszt, nem annyira a halas tavakon táplálkozik, tehát ilyen szempontból ő háttérbe szorul a nagyja szemben. Úgyhogy maradjunk csak a károkatonánál, és a korábbi kérdést én két részre osztanám. Ha beszélhetünk itt igazából a költőállományról, ami a nagykárokatona esetében 10-15 ezer pár körül mozog, és mint mondtam, ez többnyire az ország keleti, délkeleti részén költ. Erdélyben szinte egyáltalán, a Pártiumban szinte egyáltalán nem találkozunk jelentős és állandó költőállománnyal. Ennek a tendenciája számunkra ismeretlen, hiszen hosszú távú kutatásaink ez irányban nincsenek. Látszólag stabilnak tűnik, semmiképpen nem tudunk növekvő tendenciáról beszélni. A kérdés másik, hogy a téli időszakban nálunk tartózkodó madarak száma növekszik-e vagy sem. Erre vonatkozóan a téli vízi madárszámlálásunk, ami elég jó országos fedést biztosít, kisebb patakoktól egészen a Duna-deltáig szinte minden fontos vizes élőhely felmérésre kerül, most már közel 20 éve rendszeresen vizsgálva van. Ennek a dinamikáját megvizsgáltuk, és azt láttuk, hogy a károkatona állomány már egy évek közötti elég nagy fluktuációt mutat, semmiképpen nem beszélhetünk növekvő tendenciáról. Tehát az elmúlt 20 év alatt a nálunk terelő és halatpusztító károkatonák száma nem növekedett. Annak ellenére, hogy bizonyos helyeken azt állítják, hogy nagyon megnőtt a károkatonák száma, figyelme kell venni azért, hogy egy tudományos módszerrel felmért országos telelőállomány nem ugyanaz az eredmény szolgáltatja, mint egy alkalmi megfigyelés. János bácsi azt mondja, hogy a küpülőn az elmúlt 5 évben több a károkatona. Lehet, hogy látványosabb, mert egyre nagyobb számban jelent meg, viszont máshol kevesebb madár jelenik meg. Összességében ugye országos szinten kivetítve egyértelműen azt tudjuk mondani, hogy sem a költőállományban, sem az itt terelő állományban nem tudunk semmiféle növekvő tendenciát kimutatni.
Vannak nekik természetes ellenségeik, különös tekintettel arra, hogy ugye most a disputa az akárcsak a medvéknél arra kezdett fókuszolni, hogy vadásszuk, ne vadásszuk, legyen szabad, ne legyen szabad. Mert hogy ugye, amiben mi nem avatkozunk be mérhetetlen bölcsességünkkel, ott egészen biztos, hogy felborulnak az egyensúlyok, és megszenvedjük, idézetbe zárva.
Hát a károkatona esetében alig ha beszélhetünk természetes ellenségről. Bizonyos területeken elenyésző esetekről beszélünk. A réti sas elejthet egy legyengült egyedet, telepeken golykor fiókát vihet el, ezt az állomány a legkevésbé sem érzi meg. Tojásos fészek esetében rövid időszakra ott hagyott tojásos fészeket a dolmányos varjú, főleg a Dunadeltába megdézsmálhat, viszont itt ezek a károk az állomány egészére semmilyen problémát nem jelentenek. Jelenthető, hogy az emberen kívül hazánkban a károkatonának nincsen semmilyen ellensége. Az ember viszont annál inkább elég nagy bosszút üzent neki. Na most ez megint egy olyan téma, amiről egész hosszasan lehet beszélni. Ugye voltak olyan próbálkozások, hogy vadászható legyen. Magyarországon ezt be is vezették, és rengeteget próbálkoztak az ilyen típusú tiltásukkal, költési időn kívül a vadászatukkal, és bebizonyosodott, hogy teljesen eredménytelen. Egyrészt a kilőtt vadarak száma nem tudja visszaszorítani az esetleges halpusztítást, amiről ők beszélnek. Másrészt ezeknek a madaraknak a nagy többsége, amit a téli időszakban lövünk ki, balti államokból, Ukrajna területéről, akár Oroszországból, vagy Észak-Nyugat-Európából érkezhetnek hozzánk. Azzal, hogy kilövünk néhány tíz vagy száz egyedet, a hazai károkatona állományt semmilyen szinten nem befolyásoljuk.
Persze az, hogy mekkora állománya van egy-egy fajnak, nyilván nem csak attól függ, hogy milyen élő természetes ellenségei vannak, hanem egyszerűen olyan szabályozó tényezők is működnek, mint az éghajlat alakulása, a környezet alakulása, stb., amik mondjuk, hogy közvetettebbek. Hogy befolyásolja a klíma átalakulása, meg egyáltalán a többé-kevésbé esetleges ilyen éves fluktuációk azt, hogy például mekkora fészekaj lesz egy károkatona családban?
Hát még relatív újnak mondható, de egyre gyorsuló jelenség, ez még nem mutatkozott a károkatonák esetében. A madarak költési sikerét egyáltalán nem befolyásolta, illetve az ők életvitelük olyan formában történik, hogy az ilyen szintű klímaváltozás rövid távon semmiképpen nem mutathat ki bármilyen nemű változást a károkatonák esetében.
A nálunk élő három kormoránfajnak mi egyébként a védettségi státusa?
Mind a három faj védett, a kiskárokatona az nemrég még globálisan veszélyeztetett faj volt, viszont a romániai, meg a görög, meg a bulgár állomány is annyira megerősödött, hogy ez kisugárzott, és most már Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban is kialakultak kisebb telepei, tehát egy növekvő tendenciát mutat, ami az alsóbb fokozást kapott, de még mindig egy szigorúan védett fajról beszélünk, a legtöbb országban ez vörös listás faj. A tüstökös károkatona nálunk egy viszonylag új fauna elem, rendkívül kis állománnyal rendelkezik, semmilyen konfliktus helyzetet nem okoz, ő is egy elég felsőfokú kategóriai védettséget élvez, valamint a nagy károkatona, ő költési időben nem lőhető, költési időn kívül bizonyos területeken gyéríthető. Ugyan vadászni senki nem fogja nálunk, mert erre igazából nincsen igény, már nincs igény lenne, csak mindenki tudja, hogy a vadászatával olyan szekély eredményeket érünk el, hogy nem érdemes erre különösebb erőfeszítést tenni. Emiatt inkább a hallgazdaságok a riasztó rendszerekbe fektettek bele nagyobb pénzösszegeket, amelyek néhány napig tényleg hatékonyak is lehetnek, viszont a károkatonák okossága ezen is túljár az eszük, mert napok alatt megszokták ezeket a riasztó rendszereket, és alig lehet távol tartani őket. Emiatt a hatékonyságuk eléggé megkérdőjelezett.
Ha jól értettem, azokon a helyeken, ahol tényleg nagyobb kárt okozhatnak, lásd állóvizek és ezen belül hallgazdaságok, vannak a riasztáson kívül olyan módszerek is, akár madárbarátnak is nevezhetnénk őket abból a szempontból, hogy nem feltételezik a madarak elpusztítását. Tehát vannak olyan módszerek is, amelyekkel viszonylagos sikerrel megvédhető a halállomány. Melyek ezek, alkalmazzák és ha igen, mennyire itthon?
Alkalmazzák is, és vannak is. A legtöbb hallgazdaság azonban nem fektet bele egy olyan módszerbe, ami nagyon olcsó. Ez egy részmegoldást jelenthet, egy olyan kivitelezés, miszerint a telelő, illetve az apró halak, ahol parkoltatják őket, úgymond, a kis medencéket le lehet fedni különböző típusú szitákkal, valamint a víz fölött, hosszában és széltében áthúzott ilyen rács szitával, ezeket kötőből, jól látható, ilyen zsinorokból is össze lehet állítani. Ezek megakadályozzák egyrészt, hogy a károkaton a vízre szálljon, illetve hogy a partról is ki tud venni halat. Ezt nagy vízterület esetében természetesen nem lehet megvalósítani, viszont ott, ahol a neveldék vannak, a kis halakban, ahol nagyobb kárt tudnak tenni ezek a madarak, itt ez megoldható. Innen már, mikor nagyobb termetű halként ezek kitelepítésre kerülnek a nagyobb vízterületekre, itt már viszonylag kevés az a megoldás, amelyik hosszú vagy akár középtávon is eredményt tudna elérni. A hallgazdaságok annak ellenére, hogy azért ilyen részmegoldások léteznek, nem igazán élnek ezzel a lehetőséggel, úgy, ahogy azzal a lehetőséggel sem éltek, amikor az állam rendelkezésükre bocsátott egy úgymond kompenzációs rendszert dolgozott ki, hogyha bizonyítottan hosszabb távon károsul egy-egy hallgazdaság, azt egy szakértő jegyzőkönyvbe való vételével és a minisztériumnak átadott hivatok társítva fel tudják venni évente a értésnekből származó pénzösszeg egy részét. Tudomásom szerint nem sok hallgazdaság élt ezzel a lehetőséggel, ami számomra egy kicsit furcsa, hiszen viszonylag kevés munkába telt volna, és elég nagy pénzösszeghez juthattak volna. Most elgondolkodik az ember, hogy akkor az a kár, amiről ők beszélnek, az valóban ilyen magas, vagy pontosabban miről is van itt szó?
Záró kérdésként, amiről egyáltalán nem beszéltünk, nem igazán szokás ezt az oldalt mérlegelni. Ugye a természetben nincs olyan, hogy fölösleges faj, mi hajlamosak vagyunk kártékony, hasznos, bináris kategóriában szemlélni az élővilág egyes exponenseit. Mit mondanál a károkatonák, a kormoránok szerepéről, hát a biodiverzitásban, a természet egyensúlyának szempontjából? Te, mint madarakat ismerő valaki, mit emelnél ki, hogyha valaki az öletbe zuhintaná a védőügyvéd szerepét egy ilyen perben, idézőjelben?
Korábban részben érintettük ezt a kérdést, mint mondtam, a természetes vizekben ez a madár soha nem tud akkora kárt tenni, hogy valamely halfaj pusztulásához, teljes kiveszéséhez, vagy számának egy olyan szintű csökkenéséhez vezessen, hogy az az állomány az adott halfaj a kipusztulás félére kerüljön. Egész azért, mert a vadászati technikájuk nem alkalmas arra, hogy minden halfajt egyaránt egyforma képességgel tudjon elfogni, egyesek ugye fenéklakóak, mások inkább a vízfelszín közelében élnek, és hogyha olyan természetes élőhelyekről beszélünk, ahol azért az élőhelyek nagy részt megmaradtak olyan formában, hogy elégséges állóhelyet biztosítanak a különböző halfajok számára, akkor ezeken a területeken megnehezítik a károk katonák vadászatát, és mindig el tud bújni egy annyi hal, hogy még kis léptékben, kis régió szintén se keletkezzen kár. Na most már, hogyha a halastavak esetéről beszélünk, korábban említettem, ezek ilyen mágnesként hozzák oda a madarakat, itt már nem a természetes élőhelyek halpopulációiról beszélünk, hanem egy behozott, mesterségesen tenyésztett halfajtákról beszélünk, vagy olyanokról, amik a természet szempontjából nem jelentenek értéket, ezek kimondottan ember által behozott, felszaporított állományok, amelyek csapdát jelentenek, odahozzák a károk katonát, értelemszerűen rengeteget fogyasztanak, és így tárkeletkezik. Nem szabad elfelejtenünk, hogy egy ilyen természetesen létrehozott károk katona csalóhelyek nem pontosak a természet megőrzése szempontjából. Ezek bizonyos emberek számára jelentenek anyagi kárt, azon túl természeti károsításban semmilyen szerepet nem játszanak. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a károk katonák mellett hány olyan tényező játszott szerepet a halpopulációk drasztikus csökkenésében, ami az elmúlt évtizedekben történt. Nem kell itt nagyon sokat filozofálni, elég csak arra gondolni, hogy a kavicsbányák, ugye a mederkotások, mennyire változtatták meg a folyószakaszoknak a vízhozomát, a meder struktúráját, ami rengeteg hal onnani eltávozásával jár. Gondolhatunk itt ugye a vízszabályozási munkákra, amelyek a 70-es években történtek, ívóhelyeket szüntettek meg, iklázási helyeket számoltak fel, nem beszélve a vízpenyezésről, ugye nem kell erről részletesen beszélni, ugye a szerves hulladékok, mint a kémiai vegyszerek tiltatása a vízbe, a Duna-deltában történő, ugye szakszerűtlen vízijármű közlekedés, amely a partfalak erózióját követeli, illetve olyan köztentés motorcsónakok vízre állítása, amelyek a delta törvényeivel ütköznek, a folyamatos zavarás. Tehát sok probléma van, ugye mi a legkisebbet emeljük ki ezek közül, egy olyan fajt, hogy ő tenné a nagy kárt a halállományba, aki évmilliók óta együtt él ezekkel a halállományokkal, soha nem pusztítottak ki őket, és azért azt sem kell elfelejteni, hogy egy csúcsragadozóként mindenképpen ő szabja meg azt, hogy hogyan alakuljon a halállomány. Csúcsragadozóként ő az, aki a tápláléklánc legtetején van, és ha eddig nem volt képes még egyetlen halfajt sem kipusztítani, vagy a kipusztulás szélére szorítani, a későbbi esben sem fogja megtenni. Együtthatóként a korábban felsorolt halállomány károsító dolgok mellett nyilván az ő szerepe elhanyagolható. Úgy gondolom, hogy egy olyan őshonos fajnak nem szabad hadat üzenni, akivel ugye évmilliók óta együtt él úgy az ember, mint a hal.